a mi ünnepszentelésünk megáldása és megsegítése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Szeretett testvérek, hallgassátok meg, miként szól hozzánk a mai szent lecke. A mai lekciót a Lukács szerinti szent evangéliumban olvasom, a Lukács szerinti szent evangéliumnak 16. fejezetéből, a 16. fejezet 13. versétől, a fejezet záró versével bezárólag a 31-es versig. Hogy miként szól Istenünk írott igéje keresztényi alázattal, odafigyeléssel helyünket elfoglalva hallgassuk. Jézus mondja, egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt, ő pedig ezt mondta nekik. Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. A törvényt, mondja Jézus, és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Aki elbocsátja feleségét és mást veszel, házasságtörő, s aki férjétől elbocsátott asszonyt veszel, szintén házasságtörő. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelébe. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolba kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam és küld el Lázárt, hogy új a hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen, gyötrődöm-e lámidon. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. A Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Isten szentelje meg az ő igéjének olvasását, hallgatását és szívünkbe tartását. Értek, imádkozunk ezért. Édes drága atyám, örök világosság, Krisztus által a lélek közösségében hozzád szól most nyájad. Hozzád szólunk, dicsőítünk téged teremtésedért, ahogy igazgatott sorsainkat, és azért, hogy megváltottál bennünket a te fiad által. Dicsőítünk téged minden jóért, melyet elkészítettél nekünk, és legfőképpen pedig azért a titokért, amelyet a téged szeretőknek adtál, hogy hozzánk jössz, együtt vacsorálunk, szívünkbe fogadhatunk, és velünk vagy mindörökké. Így adunk hálát az elmúlt hétért, annak minden percért és minden pillanatáért, a hosszú órákért és a tovaröppenő napokért, azoknak minden vidámságáért, és akkor is, amikor szomorúsággal tisztogattad lelkünket, és megérthettük azt. Köszönjük azt, hogy megtartottál így erre a vasárnapra. Idejöhetünk, dicsérhetünk téged, hálát adhatunk neked, kérhetünk téged, megvallhatjuk vétkeinket, és legfőképpen, hogy egy lehetünk egymással és te veled. Kérünk hát, minden vétkünket, minden hibánkat, mulasztásunkat, vagy bűnünket most hagyd tegyük le fiat keresztjénél, a szent helynél, hogy üres kézzel állhassunk te eléd, és te azt a szeretetet plántáld a szívünkbe, azt a munkát add a kezünkbe, amit te kijelöltél nekünk, hogy tökéletesek lehessünk, mint ahogy te is tökéletes vagy. Itt a keresztnek a ragyogásában pedig, ami szívünknek az örömét, hagyd tárjuk eléd, hogy valóban itt megszenteld magadat mi rajtunk, és erre kérünk téged, hát a Szent Fiad nevéért, ami mesterünkért, barátunkért, testvérünkért. Hiszen ő azt mondta, hogy ketten-hárman összegyűlünk az ő nevébe, akkor itt lesz. Tekints hát le ránk, Jézus Urunk, te, ami Krisztusunk, aki felkentél bennünket a lelkeddel, hogy tudjunk járni a te utaidon. Tekints le ránk, és a lelked bocsáss ki, hogy szeretetből szeretetet, erőből erőt, világosságból világosságot és igaz bölcsességet nyerhessünk, hogy lássák az emberek, hogy a te tanítványaid vagyunk. Így kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvérek, Istennek a ma igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával. Hirdetni kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát, az egyetemes jó hírt. Található a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok könyvének 73. Zsoltár. Hogy miként szól az írott és a hirdetett ige, helyünket elfoglalva szent odafigyelésre hallgassuk. Istenek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 73. Zsoltárából. Ászáf Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek gondjaik, kínjaik, s kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak, jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen, az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, s mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet. Hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamos talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek lémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük a fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtam kívül a mennyben, a földön sem gyömörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged, de nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Amen. Szeretett testvérek, áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, ahogy írja a Zsoltáros, végül eljutottunk ide, itt vagyunk a szent helyen, a szentek között, még ha magunkat nem is gondoljuk annak, de másikat bizonyosan, vagy legalábbis ez lenne a jó szemlélet. És hallhattátok itt a múlt héten erről a szószékről, hogy amikor az ember végigmegy a dolgokon, és megtapasztalja a saját bőrén azt, hogy milyen a világ, és ezzel szemben milyen az Isten, és amikor megnyugszik ő benne, és békét nyer tőle, akkor elindul misszióra. Elindul arra, hogy hirdetni a nagyságos dolgokat, vagy ahogy a legvégén a Zsoltáros egy mondatba levonta a konklúziót, hirdetem minden tettedet. Most vizsgáljuk meg azt, hogy a Zsoltárosnak ez a tapasztalata hogyan lyukadt ide ki, hogyan alakult az ő szívében, az ő lelkében, az ő gondolatai között, az érzelmek viharában az, hogy ide végül el tudott jutni, hogy végül tudta dicsőíteni őt, és ami talán még fontosabb számunkra, hogy segített a következő nemzedékeket, a következő generációhoz, csak úgy gondoljunk bele, testvérek, hogy minimum 2600-700 évvel ezelőtt született ez a Zsoltár. Csak gondoljunk vissza erre a pár ezer évre. Ezzel szembe tegyük oda a mi 20-30-70-80 évünket, hogy milyen kicsik is vagyunk, és mégis milyen frissessége van az igének, és milyen igazsága van az igének mind a mai napig. Teljesen mindegy, hogy eltelt 2000 év, vagy 500 év, vagy 80 év, úgy tűnik a bukott emberi szív az nem változik, úgy tűnik a társadalom nemhogy fejlődne, vagy haladva előre, hanem mindössze csak romlik egyre inkább. Ugye tudjuk jól a különféle tájékoztatásokból, meg felmérésekből, hogy az úgynevezett gazdasági olló az egyre nagyobb, a gazdagabbak egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek. Úgy látszik, hogy a helyzet az nem javult, hanem romlott, vagy ahogy ugye a drága Átkosban mondták volt annak idején, ahol annak idején fölnőttünk, illetve átszenvedtük, és meg is kínoszta a mi lelkiismeretünket, és nagyon sokszor gondolkozás módunkat is tönkretette, mondták volt, a nemzetközi helyzet fokozódik. Csak példaképpen ugye ukrán tankok átlépik az orosz határt. Testvérek, mindössze egyetlen egy határ választ el bennünket. Tehát azért van miért menni Istenhez, és van miért az ő oltalmát keresni. Az ő oltalmát keresni. Hát lássuk, hogy a Zsoltáros ezt miként fogalmazta meg. A Zsoltáros úgy fogalmazta meg a legelején, nevezetesen, hogy milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. Az a helyzet, hogy a milyen, az olyan. Olyan ez egy kicsit, mint a milyen. Miért mondom ezt? Az Istennek a jóságát megélni mindig személyes tapasztalat. Mindig egy belső közösség vele, a békesség oszlopának a megtalálása, mindig egy olyan valami, amit igazából szavakkal nem tudunk átadni. Ezért is van az, hogy nagyon sokan olvassák a Szentírást, de nem értik. Ezért is van az, hogy ezért aztán nem is olvassák a Szentírást, és nem is kérdeznek felőle, mert már nem is akarják mindazt érteni. Mert hogy milyen jó valami, milyen az édes. Ugye, ha megkóstoljuk az édest, akkor tudjuk, milyen az édes, de el tudjuk-e mondani másnak? Nem tudjuk. Ezért írja egy hasonlattal a Zsoltáros a tiszta szívűekhez. És ehhez viszont már van kulcsunk. Mert az Úr Jézus Krisztus, amikor elkezdte az ő hivatalát, elkezdte az ő tanítói misszióját, akkor tudjuk jól, hogy nyilvánosan a hegyi beszéddel tette azt, jó, hát előtte már egy csodát elvégzett Kánában, de amikor nagy tömegeket tanított, sokaságot tanított, akkor a boldog mondásokkal kezdte. És hogyha jól emlékszem, és jól emlékszünk, és a Szentírás is helyesen írja, már pedig ez így van, akkor tudhatjuk azt, hogy a tiszta szívűek milyenek? Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Tehát a zsoltáros abból a tapasztalatból beszél, hogy a tiszta szívűekhez jó az Isten, milyen jó, hogy boldogságot van a szívükbe, miért? Mert látásuk van, testvérek, az Istenről. Ez a hitnek a folyománya, de majd később erre visszatérünk. Meglátják az Istent. Milyen jó nekünk is Istennel foglalkozni napról napra, itt megnyugodni vasárnaponként, de az a helyzet, hogy ahogy vége van a vasárnapnak, úgy kezdődik hétfő. Amikor kezdődik a hétfő, akkor visszatérünk a világnak a piac terére. Milyen a piac tér? Mindenki ordibál, mindenki alkudozik, mindenki keres valamit, pénzeznek az emberek, jobbra-balra megy nagy kavalkát, színek ott, színek itt, és nehéz megtalálni a régi barátot benne, de amikor megtaláljuk, akkor rögtön felismerjük, de általában a világban elveszítjük ezt a tiszta szívünket a hétköznapi munkálkodásunk közben, és nem vagyunk képesek fenntartani azt, ahogy a régi izrael a hagyomány mondja, hogy folyamatosan emlékezzünk Istenre. Emlékezzünk Istenre. És belebukunk. Hibákat követünk el, vétkeket követünk el, mulasztásokat követünk el, ha mondhatjuk így, és megértjük a zsoltárost, hogy mit mond, de az én lábam majdnem megcsúszott. Kis hián elestem jártomban. Miről beszél? A szívnek a lámpása, a testnek az egész lámpása a szem. Hogyha mi jól látjuk a dolgokat, akkor igeileg gondolkozunk, igeileg foglalkozunk, és igeileg éljük meg a gyakorlatot. Magyarán mondva lábainkat arra vezetjük, azon az ösvényen vezetjük, amit az ige elénk tesz. Tehát ez a gyakorlatnak a kérdése, annak a kérdése, hogy azt, amit tanításban, igehirdetésben, megértésben, megérlelődésben, tapasztalatok által szerzett bölcsességben magunkévá tettünk, azt alkalmazzuk a mindennapunkban. És észrevegyük azt, ha, amit a zsoltáros mond, ha majdnem megcsúszunk. Vegyük észre azt, ha baj van, ha a lelkünkben valami olyan dolog kell fel, egy olyan érzelem vagy olyan gondolat, ami nem hogy méltatlan, hanem rossz, gonosz, gyűlölséggel, irigységgel, mindenféle tétovasággal, kételkedéssel teli gondolatokat, mert ezek azok, amik a mi imádságunkat ellopják, ami Isten tiszteletünket tönkre teszik. Ezt kell, hogy felismerjük. Na most az a bajunk, hogy ezeket viszont, amikor ilyen történik velünk, akkor ugye odaadjuk magunkat nekik, és esetleg beleesünk egy vétekbe, egy bűnbe, azzal viszont mit csinálunk? Azt megpróbáljuk dugdosni. Ilyenek vagyunk, nem tudom, emlékeztek-e kezdettől fogva, már gyerekkorunkban is jellemző volt ránk, ha valami csibészséget követtünk el, akkor inkább hallgattunk mélyen, mint a sír. Ugyanígy a bűneinket is, az igaz ember, az, aki próbál igaz lenni, az inkább próbálja eltenni, próbálja inkább nem mutogatni a másik ember elé, és ezért óriási nagy kincs számunkra a zsoltárosnak ez a tapasztalata, ez a megélt dolog, amit leír, hogy ő odafigyelt, és majdnem ez történt velünk. És szerintem nektek is van ilyen, amikor történik valami otthon, és így hirtelen majdnem kicsúszna a szádon valami, de aztán inkább gyorsan elhallgatsz, de majdnem kimondtad, vagy majdnem kimondtuk. Mert bizony felszoktuk húzni magunkat dolgokon. Mert igazából ez a zsoltár is arról szól, hogy a zsoltáros felhúzta magát ezeken a gonoszokon, de idejében észrevette, és végül is nem esett ezáltal bűnbe. Mint szoktunk mi megmérgelődni, megharagudni? Hát aki háztartást vezet, nagyon egyszerű dolog, ha sok dolgod van, akkor sok gondod van bele. Ha kocsid van, tankolni kell, biztosítás, és így tovább. Hogyha házad van, takarítani kell, és így tovább. Hogyha van étkészleted, akkor mosogatni kell. Mosogatás közben az előbb-utóbb évente legalább egy pohár eltörik, nem igaz? Vagy legalábbis nálunk ez a gyakorlat lehet, hogy mi nem vagyunk előképpen odafigyelőek, de valószínűleg veletek is volt már ilyen. Tehát például egy pohártörésen, vagy egy tányértörésen. Vagy amikor akarunk dolgozni éppen kint a szőlőbe, és úgy elkezd szakadni az eső, hogy teljesen abba kell, hogy hagyjuk a munkát, hát akkor is felmérgelődhetünk. Vagy amikor a gyerek rossz ilyet hoz haza, vagy esetleg nem tudta abszolválni a fél évét egyetemen, hát bizony az se valami olyan dolog, ami a szívünket olyan nagyon úgy deríteni úgy a dolgok között. Aztán van ott, amikor baltával oda csapunk az ujjunkra, ugye? Ezt csak azért tudom mondani, mert én ebben az évben már kétszer is oda csaptam, egy életre megéreztem, olyan szép hegyes lett a bal hüvelykujjam, az egyiknél kicsúszott valami a számon, őszintén megvallom, a másiknál csak majdnem. De ott van a munka, hogy sok a munka, kevés az idő, nem tudjuk elvégezni. Közben a főnök az folyamatosan piszkál. A beosztott nem dolgozik rendesen. Ha elmegyek, nem dolgozik. Ha megjövök, akkor úgy tesz, mintha dolgozna. Ezen is felhúzzuk magunkat. Aztán a gyerekeinken, a szüleinken, a nagyszüleinken, sok-sok dolgon, olyan dolgokon viszont, és ez mind olyan dolog, amit nekünk gyakorlatilag szeretett kapcsolatba kellene, hogy megéljünk. Tehát ezek nem rossz dolgok, ezek nem üdvösségnek a kérdései, ez mind a hétköznapi életünkkel, a családunkkal, a szerettünkkel, a közösséggel való foglalkozásunk közben jön föl. Mondhatnám az is, hogy ezek a próbák a szeretet által jönnek mindössze. És milyen érdekes, hogy mi még ezen is felhúzzuk magunkat és megmérgelődünk. A zsoltáros ezzel szemben nem egészen emiatt lesz mérges. Vagy csúszott meg majdnem. Mit mond? Hogy milyenek a kérkedők? Hogy láttam a bűnösök jó létét, a jó módját? Hogy a pénzzel rosszul bánnak? Hogy kevélyek? Hogy erőszakosak? Hogy önteltek? Hogy gúnyolódnak? Hogy gonosz gondolatokat dédelgetnek az ő szívükben és értelmükben? Hogy elnyomják a többi embert? Hogy dőfösen fenyegetnek bennünket gonosz dolgokkal és gonosz beszédként is? Ott van ez a dolog, ami miatt a zsoltáros azért fölhúzza magát nevezetesen. Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek, magyarán mondva Istennek a mindenhatóságát tagadni, minden tudását tagadni, illetve ott van még az ateizmus is szintúgy, illetve van még egy nagyon szép kis sorocska itt ebben a felsorolásban, azt mondják, nyelvükkel megszólják a Földet. A Földet. Mert ők ugye nem abból élnek. Pedig tudjuk jól, hogyha a paraszt nem dolgozik, akkor az úr az nem eszik. De ennek van egy mélyebb értelme is. A Földet megszólni egyenlőt jelent a létalapunknak a megszólásával, egyenlőt jelent az Isten teremtésének a csúfolásával. Hát nem hiába mérgelődik a zsoltáros. A zsoltáros most nem amiatt mérgelődik, hogy elvágta baltával az ujját, hogy eltört egy tányér, hanem amiatt, hogy milyen a világ. Kapcsoljátok be a tévét. Hál' Isten, nekem 12 éve nincsen tévén. Nem mondom, hogy ez annyira jó vagy rossz, viszont sok idegességtől megkímél. De amikor bekapcsoljuk a tévét, akkor nézzük meg, hogy mit hirdetnek benne. Milyen életstílust. Mit tömnek a gyerekeink fejébe. És hogyha visszagondolok, akkor ez a felsorolás az nekünk mindennapos tapasztalatunk. Vagy akár nézhetjük, nem bántani akarom őket, mindenki a saját lelkiismeretével számol el, nézzük meg Ceglédnek a módosabb embereit. Mivel foglalkoznak? Mit csinálnak? Jól kezelik a dolgokat? Látjuk azt, hogy igenis elnyomnak embereket? Láthatjuk, testvére. Láthatjuk. Íme, mondja a zsoltáros, ilyenek a bűnösök. Ilyenek a bűnösök. És mit látunk? Hogy tavaly még csak egy közepes mercivel jött, most már még nagyobb baj jön. De nem azért, mert irigyek vagyunk, hanem a gazdaságokat megtartják maguknak, és nem adják oda a szűkölködőknek. Persze, vannak különbségek. Van rendes ember, kevésbé rendes, és tudhatjuk, ismerhetjük egymást, őket, és így tovább. De mi a fontos ebbe? A fontos ebbe az, hogy vegyük észre azt, amikor a haragnak és a méregnek ilyen kísértése jelennek meg a szívünkben. Prédikáltam már elő a szószékről, testvérek, a harag az egyik legerőteljesebb és legveszedelmesebb érzelem, ami nekünk van. Gyakorlatilag a szeretetnek az ellentét, amikor a gyűlölet olyan szinten felcsap, hogy elfelejtjük, mindazt a jót, amit addig valakivel töltöttünk, és fölmegy bennünk a pumpa. Amikor fölhúzom magamat a feleségembe például. Nagyon buta módon, ugye? Hadd adjak nektek egy gyakorlati tanácsot. Gyakorlati tanács, hogy miként kell ezzel foglalkozni. Ha odafigyelünk, hogy jó úton járjunk és jól cselekedjünk, akkor amikor jön fel bennünk a harag, meg tudjuk állapítani, hogy bennünk van, és vehetünk egy nagy levegőt. Ezt már ismerhetitek. Szerintem már mindenki, aki itt ül, talán kicsikéket kivéve, tapasztalhatta már azt, hogy na most vett egy nagy levegőt, és akkor próbált lenyugodni. Igen, ez jó dolog, csak az a helyzet, hogy csak eddig jutunk el. Mert utána, amikor eltik egy kis idő, akkor a harag, mint a földhöz szögezett kígyó, ugyan mozdulni már nem bír, de mocorog, és akkor megint bennünk van az, hogy de hát nekem van igazam, és megint egy irritáció kél bennünk, és akkor lehet, hogy megfordulunk, és aztán kiöntjük az egészet. Először még észrevettük, utána viszont hagytuk magunkat. Hát ez a tapasztalat a zsoltárosnak. Erről beszél ebben a szakaszban. Ő nem tette ezt. És pont ez a gond, hogy az életünkben, miközben próbálunk küszködni és rendesen jó úton járni, és a törvényt, a szeretett törvényt beteljesíteni, sokszor azt érezzük, hogy hiába. Olyan hiába való az egész, néha. Nem hiába írja, vagy hiába. A Prédikátor könyvében a Prédikátor, hogy minden hiába valóság. Lehet egy ilyen érzetünk, hogy teljesen felesleges minden. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mondja a zsoltáros, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Hiába. Sokszor ez fel kell. És ilyenkor a remény az fogja magát, és mintha elmenne egy kicsit nyaralni, vagy turistáskodni, egy biztos, hogy nem a szívünkben van. És ezt a keserűséget tapasztaljuk a szívünkben, hogy bezzeg ezeknek jól megy, én meg itt görcsök azon, mert nem tudom rendesen befizetni a gázszámlát a kis nyugdíjamból. Szatmári Sándor, nem tudom, hogy ismerőse a testvéreknek. Szatmári Sándor egyébként egy állami tisztviselő volt még annak idején a 20. századnak az elején, és ő írt egy könyvet, nevezetesen az a címe, hogy Hiába. 1932-ben jött ki ez a könyv. Arról szól, hogy a kommunizmus bevezetik Magyarországon. A jövőben játszódik, ez egy sci-fi, tudományos, fantasztikus könyv. 2028-ban játszódik, arról van szó, hogy vannak az SS-ek, és vannak a gépészek, tehát vannak, akik értelmi munkát végeznek, és mindenki más gépész, mindenki más gyakorlatilag csak kiszolgálja ezt a hihetetlen robotizált társadalmat, ahol nincs átjárás e között a kettő között, és a kommunizmusnak a egalitárius, mindenáron mindenki egyenlő demokratizmusát egy gyönyörű, szép, olykor sirató, megkönnyeztető, olykor hihetetlen, felszabadultan kacagtató tragikomédiában foglalja össze. Ebben a könyvben meg is jósolja egyébként a világháború kitörését. Tehát Orwellnek az Állatfarmja, vagy a Szép új világ előtt, vagy 10 évvel megírja ezt a könyvet, hogy hiába. Az átkosba be volt tiltva, talán 80-as évek másik felében adták ki. Nekem annak idején egy tanárom adta a kezembe, nagyon érdekes, egy marketing tanár, egy reklámtanár adta a kezembe, nagyon érdekes fickó volt, ilyen óriási, ilyen vörös bozontja volt, nagy düllett, kék szemekkel, úgy nézett ki, mint valami ószövetségi próféta, kicsikét így kifehérítve, de nagyon jó gondolkodó volt, és nagyon örvendetes volt, hogy megkaphattam, mert pont azokban az időben volt nekem egy ilyen szakaszom, hogy minden hiába. Hiába. Hiába megházasodni, mert az ember előbb-utóbb úgyis meghal. Hiába gyereket nevelni, mert előbb-utóbb úgyis ott hagyják a gyerekek. Hiába élni, mert úgyis meghalunk. Hiába sok pénzt keresni, mert csak olyanra tudjuk költeni, ami ugyancsak elmúlik, és hiába, és hiába, és hiába, és hiába. És ekkor érzel azt, hogy tehetetlen vagy. Ugyanezt érezte ő is. Mert közben szenvedünk. Fáj. Csapások érnek minden nap. Fenyítések minden reggel. Így szokott lenni. És valóban úgy tűnik, hogy mi keresztények többet szenvedünk, mint ők. De testvérek, ennek oka van. Mert valóban így van. A keresztény ember ugyanis Isten jelenlétébe kerül, és a bennünk lévő tisztátalanságokat, a bennünk lévő sötétséget és kétséget, amihez félreértés ne essék, mi magunk ragaszkodunk, azokat az Isten próbálja belünk kitisztítani, egyre jobban és egyre gyorsabban. Ezért van az, hogy Lázár is ezáltal tisztul a koldus, hogy ott fetreng fekélyesen. Mert hogy a keresztényeknek a sorsa az, hogy viseljék más embereknek is a fájdalmait, és hogyha másnak nem fáj, akkor helyettük még neki is fájjon. Neked is, és neked is. Ezért mondták az egyházatyák, hogy Krisztus szenvedett legtöbbet. Ha az összes fájdalmunkat, bűnünket magára veszi, akkor ugye az elég nagy. Képzeld csak a saját dolgaidat, a melletted ülőjét, az egész másfél milliárd vagy két milliárdos keresztény közösséget a világon, vagy az egész világnak a terheit, hát nem csak a Krisztus szenvedte a legtöbbet. Mert minél jobban látod a világot, minél jobban átlátsz rajta, annál jobban látod benne a szenvedést. Ezért van az, hogy a proféták a következők, akik valamennyire kevesebbet szenvedtek Krisztusnál, utána jönnek a szentek, ezek vagytok ti, mert az Isten elválasztott titeket, és azoknak a szerettei. Kik a szentek szerettei? Az a házastársad, vagy gyermeked, vagy szülőd, aki nem járt templomba. Mint például sajnos édesapám és édesanyám. És még emiatt is szenvedsz. És ekkor jönnek a kísértések. Már arra gondoltam, mondja a zsoltáros, hogy én is úgy beszélek, mint ők. Milyen csábító, nem? Beállni a sorba. Milyen jó, hogy le tudunk süllyedni, néha meg tudunk hempergőzni, mint egy disznó abban a mocskos beszédben, a káromkodásban, a nácizásban, a szép szavak hiányában, a romlott kapcsolatainkban, testvérek. Amikor Trianon miatt átkozódunk, amikor a cigányt szidjuk, amikor a nyomorult zsidót szidjuk, és így tovább, ugye? Ebbe beleragadunk. Már majdnem azt mondtam én is. Azt gondoltam, hogy ezt fogom mondani. De mivel jár ez, testvérek? Azzal jár, hogy akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. A fiaidnak a nemzetségét megtagadni mit jelent? Az azt jelenti, hogy a mulandó szenvedést és a mulandó világot veszük alapnak és véglegesnek Isten végtelensége helyett. Tehát rosszul gondolkozunk, rossz a látásunk ilyenkor. És ilyenkor az Isten fiak nemzetékét, nemzetségét tagadjuk meg. És ekkor lehet olyan tapasztaltunk, hogy mi mindössze nyomorult férgek vagyunk, én mindig bűnös vagyok, de a másik is az, ezzel aztán nem érdekel semmi, hiába. Ezzel aztán én is szidom, én is amikor politizálok, az nem vitából áll, hanem mindössze ócsárlásból, és így tovább, és így tovább. És pedig választottak vagyunk. És választottként felismerhetjük ezeket a dolgokat. Mert amikor választottként felismerjük a dolgokat, akkor eszünkbe juthatnak Jézus szavai, a 82-es Zsoltárt idézve, nevezetesen. Azt mondtam, ugyan Istenek vagytok, a felséges fiai minnyájon, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek. El fogunk menni innen, és a mulandóból átlépünk a múlhatatlan. Ez már, ha ezt nem tartjuk meg, és nem erre rögzülünk, és nem erre figyelünk, és elbúdácsolunk, abból jön Krisztus tagadása. Abból jön az, amikor már én is úgy beszélek, mint ők. Jakab apostol külön figyelmeztet bennünket a levelébe. Nevezetesen ugyanabból a szájból jön az áldás és az átok. Nem jól van ez így, testvérek. Mindenki a saját maga lelkiismerete szerint vizsgálja meg magát, akik itt vagyunk, itt ülünk, bizony elkövettük ezt nem egyszer és nem kétszer. Ehelyett, mire hivattunk az ő nemzetsége által, arra, hogy éberek legyünk, hogy vigyázzunk, hogy folytonosan igazodjunk, egyeztessünk, és emlékezzünk az igéhez, igével és az igére, és ne felejtsük el. A hagyományos, régi, tiszta izraeli hitnek az imádsága, napi három imádsága, az úgy kezdődik, hogy ne feledd. Ne feledd. Más szavakkal emlékezz. És így tudunk emlékezni ezekre, és így van az, hogy képesek leszünk nem a szőnyeg alá söpörni ezeket a dolgainkat, hanem hogy a zsoltáros is megnyílik, ugye a zsoltárosnak a tapasztalata, az írása és szavai megnyitják a mi szívünket is a megoldásra. És itt van ez a szó, hogy végül. Végül. Végre. Végül itt vagyunk. Végül elmentem Isten szent helyére. De végül itt vagyunk. Elmenni Isten szent helyére sok mindent jelent. De leginkább azt jelenti, hogy az embernek a szívébe az Isten belátást, bölcsességet és helyes hozzáállást, magyarán mondva, a szeretet látást adja. És átlátását annak, hogy milyen a világ. És onnantól fogva a valóságot látjuk ezekben a dőfösökben is, ezekben a nyomorultakban is, és rádöbbenünk arra, amire a zsoltáros rádöbbent, nevezetesen, megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket, hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt. Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha felserkedsz, Uram. Végül. Nem irigykedik többé a zsoltáros. Nem akar nagy mercit, nem akar nagy házat, hanem végül, végre ott van, ahol kell, hogy legyen. Ahol most mi is vagyunk. Istenek jelenlétében. És rádöbben, hogy egy pillanat alatt vége van mindennek. Hiszen mi az élet, hogyha nem pillanatok sokasága és egymás utánisága. Mindig csak egy pillanatban kell, hogy döntsünk és helyet kell, hogy álljunk. Csak egy-egy pillanatban. Mert igazából a megértés is, a bölcsesség megszületése és a szívedben egy pillanat alatt jön létre, mint hogyha csak így csettintenék egyet. És íme fölismerjük annak igazságát. Végül elmentem a szent helyre, a templomba. A zsoltáros ugye az Úr templomát mondta, ahol volt a frigyláda, és Istennek jelenléte ott volt, de ne feledjük el, hogy Krisztus az ő megváltó halálával az Isten jelenléte többé nem egy helyre rögzítve mutatta be nekünk, hanem ahogy a lepel, a függöny ketté szakadt, úgy kiáradt a világra, és a Szentlélek képében a szent hely, az a mi templomunk lett, a tested temploma, otthon a belső szobád, ahol félrevonulsz, legalábbis, hogyha megnyugvást akarsz keresni, és értsétek jól, testvérek, ha van egy kis eszünk, akkor megtesszük minden nap. És ez a belső szoba, ahol tudsz imádkozni, és ez ahol be kell, hogy menjél. Miért mondja azt a zsoltáros, hogy bementem? Miért nem azt mondta, hogy imádkoztam? Azért, testvérek, mert az imának vannak fokozatai. Az imának nem csak fokozatai vannak, hanem ezek a fokozatok minőségeket jelentenek. Olyan minőségeket, ami azzal kezdődik, hogy megtanítjuk a gyerekeinket a mi atyánkkal. Ledarálja. Akkor még. Illetve olyan 10 évesen. Kisebb korban még jobb szívvel. Aztán utána mi atyánknak az imádsága tud bővülni, de amíg jönnek a különféle körülményeink, jön az, hogy milyen a mi életünk, úgy megtanulunk szépen szabadon imádkozni a saját szavainkkal az Isten felé. De az imának a csúcsa felé, amikor elkezd érlelődni az ima, és elkezd rádöbbenni az ember arra, hogy amit Jézus mond, hogy már megadja neked előbb, mint hogy csak ezt kérted volna, akkor rádöbbensz arra, hogy az ima az át fog alakulni szemlélődéssé, ezt így hívják, amikor többi nem Istenhez folyamodsz, hanem bemész a szent helyre. Tehát ez egy egzisztenciális megértés. Ez egy olyan megértés, hogy saját bőrödön érzed azt, hogy Isten jelen van. Ez az a szentség, amit megillatozol, amikor bejössz a templomba. Ez, amikor el tudsz mélyülni, és minthogyha a végtelenség középpontjában lennél, és Isten körbefog és veled van. Ez az igazi megérés. Ez lenne a cél. Ez lenne a cél, amit Jézus így mond el, és így ír le, akkor majd rájöttök, hogy én ti bennetek vagytok, ti én bennem, én pedig az atyában, bennem. Bemenni a szent helyre. Nem csak az imát intézni és darálni, hanem teljes szívvel, teljes lélekkel átadni magadat Istennek a jelenlétének, felismerni azt, ehhez viszont meg kell, hogy tisztuljunk teljesen. A tisztulás testvére pedig szenvedéssel jár. De végül elérünk oda. Ne nekem higgyetek az Úrnak. Végül igenis mindahányan elérünk. Mert innentől fogva tapasztalatból tudjuk és hisszük azt, hogy milyen jó az Isten azokhoz, akik tiszta szívűek. Hogy milyen jó. Tudjuk és hisszük. Sokszor mondják azt, hogy ó, hát az ellenmond a hitnek, meg a sok állandóan csak a hitet kívánó emberek, akik emiatt vagy ebből formálnak gyülekezetet, nem pedig a remény és a szeretettel együtt, elfelejtik azt, hogy mi a hit. A keresztény embernek kötelessége tudnia azt, hogy a Biblia szerint mi a hit. Márpedig a Biblia szerint mi a hit, az benne van a zsidókhoz írt levélbe, lehet, hogy valaki már hallotta, ismét is a tudás anyja, szeretett testvérem, bocsássátok meg, én fölolvasom. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem láthatott dolgok létéről való meggyőződés. Végül megértettem. Végül megértjük mi is. És ekkor milyenek leszünk, ahogy a Zsoltáros ír. Nevezetesen, hogyha szíve végül keseregne, vagy sajogna a bensője, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Magyarán mondva, tudjuk jól, hogy minden fájdalmunk és minden kínunk bennünket tisztít, és előre visz bennünket a megszentelődés útján, és tudjuk azt is, hogy minden jó, amit Isten adott, az ugyanúgy mulandó, és föl tudjuk használni szeretettel, és tudjuk továbbadni. Az állat az önző, az nem szokta megosztani a kenyerét valakivel, nem szokta tanítást átadni, ugye? És akkor megtapasztaljuk azt, amit mond, de én mindig veled leszek. Isten jelenlétében együtt lenni mindig. Továbbá, mert te fogod jobb kezemet, tehát te irányítod cselekedeteimet. A te lelked visz oda a lépteimmel, ahova szeretnéd, hogy menjek. Továbbá, tanácsoddal vezetsz engem. Jézus mit mondott? Hogy elküldöm majd a vigasztalót, az igazság lelkét, aki mindenre megtanít titeket, és vezet titeket. És megsúgja, hogy mit kell majd mondatok akkor, amikor ti magatokból, emberi kútfőből nem tudnátok semmit mondani. Akkor ezt megértenénk. Végül, és itt a másik végül, ezt mondja az ige, végül dicsőségedbe fogadsz. A teljes megnyugvás, a teljes békesség, a szeretet kiteljesedése a célunk. És ezt a keresztben már elő tudjuk vételezni, és már itt meg tudjuk kóstolni, és már itt rádöbbenhetünk, már itt hitünk születhet, már itt a reménységünk fellángolhat, és ezáltal a szeretet is össze tud fogni bennünket, mint egy kötél, Istennek a kötele. Mit mond ezután a Zsoltáros? Azt mondja, nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ez nehéz. Ez egy olyan látás, olyan látomás, ami a teljesen szent embernek a látása. Van egy régi mondás, 1400-1500 éves, egyik ilyen szenttől származik, nevezetesen egy ima. Uram, mindazt a jót, amit nekem akartál adni itt ezen a földön, add a barátaimnak. Bocsánat, elrontottam. Mindazt a jót, amit itt a földön akarsz nekem adni, add az ellenségeimnek. És mindazt a jót, amit akarsz nekem adni a mennybe, add a barátaimnak. Én megelégszek veled egyedül. Ez azt jelenti, hogy már mindent Istenben lát. Istenben látja a feleségét, Istenben látja a gyerekeit, akik örömet okoznak neki. Istenben látja az eltávozottakat, és Istenben látja az eljövendőket és a kicsinyeket. Istenben látja ezt a szerencsétlen, nyomorult, döjfös gazdagot, akiről tudhatjuk, hogy milyen lesz a vége a Lázár koldusi példázatból, és Istenben látja a padban mellette ülőt is. De Istenben látja a templomot és annak elmúlását is, mert semmi másban nem gyönyörködik, és senki mása nincs rajta kívül a mennybe. Se család külön, se szentek, se angyalok, senki. Ijesztő ez egy kicsit, tudom, ha a mulandóra tekintünk. De hogyha végsőre tekintünk, akkor érthetjük, hogy miként és hogyan érünk oda is, hogy ez miért jó, és miért kívánatos. És hogyha ez így lesz, és már pedig így van, mert Isten ígéretei nem olyan ígéretek, miket nem teljesítene be, hanem olyan ígéretek, amik létezőek, akkor tudjuk vele együtt vallani, ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Mert a te szívedben, a te lelkedben, a te bensődben teljesen megtisztulva a Krisztus arc átragyog, és megismered azt, ami örökkévaló, ahogy János apostol mondja, írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki eleve fogva van. És aki eleve fogva van, az van ma is, volt tegnap is, holnap is, és mindörökké. Úgyhogy inkább szánakozva tekintsünk a dőfösökre, szánakozva tekintsünk a gonosz gondolatokkal bírókra, az elnyomókra, a bűnösökre, a kérkedőkre, a kevélyekre, az erőszakosokra, és imádkozzunk értük, mert ez a feladatunk, így tudunk utat mutatni. És így tudunk megmaradni ő benne. És a legvégén szól a zsoltáros, nevezetesen, de nekem olyan jó Isten közelsége. Ezért mondtam a prédikáció elején, hogy milyen jó, olyan jó. Nem tudjuk elmondani. Meg tudod kóstolni Isten édességét. Meg tudod érezni Isten békességét. Szívedbe kaphatod az ő szeretetét, szent lelkét, annak tisztaságát, világosságát, annak végtelenségét. Milyen jó az Isten közelsége. Leírhatatlan. Utolsó mondatába pedig így szól. Uramat az Urat tartom oltalmamnak, mert semmi más nem ment meg, és felismertem az örökkévaló voltját, és hirdetem minden tetted. Hirdetem minden tettelet. Ha ezeket megtapasztaltad, ne resd véka alá. Nem azért van a lámpás, hogy az alá tegyük. A hegyen lévő város sem lehet elfátyolozni vagy eldugni, hanem mindezek arra valók, hogy utána add tovább. Nem mint egy oktalan állat, hanem mint Istenek gyermeke. És mint Istennek gyermeke, szeretett testvére, ebben megnyugodván, békességet lelünk, és a misszió az nem olyan lesz, hogy menjél és prédikáljál, hanem az életed maga, a bemenés a szent helyre, a kedves szavak, az áldásmondás, a könyörgés a másokért, a kéz tisztántartása, és a szív tisztaságával pedig az Isten látása. Adj az Isten, hogy itt legyen. Amen.
Isten tiszteltünk végén, mondjuk el az Úrtól tanult imádságot az áldás végtelenül. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon néktek békességet. Amen.